Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Közlönyben megjelent az igazságügyi miniszter rendelete az április 12-ére kitűzött országgyűlési képviselőválasztás határidőinek és határnapjainak megállapításáról, közölte a Nemzeti Választási Iroda a távirat irodával. Az NVI a rendeletben szereplő határnapok közül felhívta a figyelmet arra, azt a pártot vagy országos nemzetiségi önkormányzatot, amely jelöltet vagy listát kíván állítani a választáson, február 3-ától lehet jelölő szervezetként bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A választópolgárok február 5-től április 2-án 16 óráig nyújthatják be az átjelentkezési kérelmet, a külképviseleti névjegyzékbevétel iránti kérelmet, a nemzetiségi névjegyzékbevétel iránti kérelmet, a látássérült választópolgárok a Braille írással ellátott szavazósablon igényüket. Két egymást követő napon fizeti ki a kormány a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét, mivel a bankszövetség jelzése szerint a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a két fizetést, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány kiemelt fontosságúnak tartja az idősek megbecsülését. Ezt bizonyítja az is, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke 2010 óta 48%-kal emelkedett. A kormány nem csupán értékálló nyugdíjakat tudott biztosítani, hanem jelentősen tudta növelni a nyugdíjak reálértékét is. Az országgyűlési választások előtt megalakul a közmédia választási iroda, jelentette be a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatója az M1 aktuális csatornán. Altorjai Anita kiemelte, az ideiglenesen létrejövő testület tagjait a Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap és a Duna Média Szolgáltató, mint a közmédia két alappillére delegálja, a héttagú testület addig működik, amíg a választásoknak vége nem lesz. Zárul a fejlettségi szakadék Budapest és a fővároson kívüli térségek, vármegyék között, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Miskolcon a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei közgyűlés évértékelő rendezvényén. Navracsics Tibor közölte, ezt egyértelműen jelzi az is, hogy Borsodabolyi-Zemplén vármegye ebben az évben már növekedési pályán van. Hozzátette, lassú és szívós munkával ezen térségek felzárkóztatása az elkövetkező években is folyamatos lehet, ha a munka ugyanebbe az irányban és ugyanilyen intenzitással folytatódik. Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke az évértékelő beszédében egyebek közt beszámolt a vármegyei közgyűlés és annak hivatalának működéséről és bemutatta területfejlesztési tevékenységük eredményeit. Debrecen a szakképzési megújulás motorja. Az általános iskola után 2200-an a szakképzésben folytatják a tanulmányaikat. A város középiskolásainak 60%-a a szakképzésben tanul, mondta a kulturális és innovációs miniszter a Kérdezd a minisztert fórum sorozat debreceni állomásán tartott sajtótájékoztatón. Hankó Balázs gazdasági csodának nevezte, hogy az elmúlt 10 évben 101 nagyvállalat telepedett le a városban, 600 milliárd forint támogatás érkezett Debrecenbe, és 23 ezer új munkahely létesült. A tárcavezető szerint ez a gazdasági fejlődés a szakképzési megújulásnak is köszönhető. A Debreceni Szakképzési Centrum 11 iskolája közül 2 van az ország 10 legjobb technikuma között, ami országosan is példanélküli. Végül az időjárásról. Ismét romlanak a látási viszonyok. Többfelé képződik akár sűrű, zúzmarásköd. Így nagy részborult párás ködös idő várható. Több helyen, de egyre inkább keleten fordulhat elő gyenge intenzitású csapadék. az északi középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb térségében ónos eső, délebre inkább eső valószínű. Továbbá az északnyugati-nyugati határvidéken sem kizárt ónos szitálás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul. A déli tájakon mérhetjük a fagypont feletti értékeket. Pénteken a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű. Délnyugaton néhol 5 fok felett lehet. Híreket hallottak.
A napverse.
Szabó T. Anna, Bach D-moll kettős versenyének hallgatása. A rend. Sodródó felhők rendje, lomboké, hajló füveké szélben, fergeteg, szirmok hullása, kavargása, nádak sziszegése, zöld bambuszok súrlása, suttogása, sárga por körforgása az úton, zivatar robbanásának rendje, ragyogó tócsák nyoma a sárban, felfelé köröző varjak, fecskevillanás cikcakkos rendje, fraktál ágakon levelek fényes erezete, lepkék hímpora, kígyók pikkeje, halak egyszerre fordulása, éhes seregélyek zurrogó rendje, tücsök cirpelés szénaszagú és csillagillatú sokhangúsága, tenger emelő holdmágnes rendje, szél lélegzete, hullámrobajlás hangja a sötétben, vér zúgása a fülben, üveghangcsengők borzongatása bőrön és gerincen, fűhegy csiklandozása, zuhanó fenyőfa döndülése, vadszívverés, halál után a lélek könnyűsége, ahogy visszanéz, lát földet és felhőt, sziromvihart és fényes pocsolyát, mindent egyszerre tud, test nélkül érez, forog és mégse szédül, úgy suhan, hogy nincs telenségében lenni se vágyik, hisz ami volt, az lesz is. Ez a rend.
Szabó T. Anna Bach D-moll kettős versenyének hallgatása közben című versét Szegveri Mennyért színművész mondta el. Szabó T. Anna költőműfordító, 1972-ben született Kolozsváron. Nagyapja Szabó T. Attila nyelvész, édesapja Szabó T. Attila biológus, nagybátyja Szabó T. Ádám nyelvész. 1987-ben családjával áttelepült Magyarországra. A gimnáziumot Szombathelyen végezte, 1991-ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett, 1997-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja, majd később néhány fél évig tanára az Eötvös József kollégiumnak. Jelenleg Budapesten él férjével, Dragomány György íróval és két fiúkkal. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni több napi és havilapban rendszeresen közölt verseket, esszéket, rövid prózákat. Író, műfordító, többek között James Joyce, Sylvia Plath, John Updike, Stuart Parker írásait fordította, tanári és szerkesztői munkát végzett a British Council-nek és a Magyar Könyv Alapítványnak, cikkeket és kritikákat ír. A versek mellett számos próza kötete is megjelent.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Liszt Ferenc magyar rapszódiái a 19. századi romantikus zene kiemelkedő alkotásai, amelyek egyszerre szolgálnak művészi önkifejezésként és a nemzeti hovatartozás zenei megfogalmazásaként. Ezek a művek nem egységes stílusú darabok, hanem rendkívül sokszínű alkotások, amelyek különböző érzelmi világokat, hangulatokat és zenei karaktereket jelenítenek meg. Éppen ezért különösen izgalmas egymás mellett vizsgálni őket. A mai műsorban három eltérő karakterű magyar rapszódiát mutatunk be, a másodikat, a 9. és a 14. Ez a három mű jól példázza, milyen széles érzelmi és kifejezésbeli skálán mozog Liszt ebben a műfajban. A rapszódiák nem csupán virtuóz zongoradarabok, hanem önálló zenei világok, amelyek mind más módon közelítik meg a magyar zenei hagyományt. A három választott rapszódia különböző nézőpontokból mutatja meg Liszt zeneszerzői gondolkodását. Az egyik a szenvedélyes, látványos megszólalásra épít, a másik a lírai, bensőséges hangvételt helyezi előtérbe, míg a harmadik a drámai, elmélyült kifejezésmód felé fordul. Ezek az eltérések nem véletlenszerűek, hanem tudatos művészi döntések eredményei, amelyek Liszt sokoldalúságát hangsúlyozzák. A három darabon keresztül kirajzolódik egy olyan zenei ív, amely a külső virtuózitástól a belső líraiságon át a drámai kifejezésig vezet. Ez az ív segít abban, hogy a hallgató átfogóbb képet kapjon Liszt magyar ihletésű zenéjének gazdagságáról. Liszt Ferenc második magyar rapszódiája a romantikus zongora irodalom egyik legismertebb és legnagyobb hatású alkotása. A mű nem csupán rendkívüli technikai bravúr, hanem mély érzelmi tartalommal bíró zenei vallomás is, amely Liszt magyarsághoz fűződő erős kötődését fejezi ki. Bár a zeneszerző élete nagy részét külföldön töltötte, művészetében mindvégig fontos szerepet játszott nemzeti identitása, amely a magyar rapszódiák sorozatában különösen hangsúlyosan jelenik meg. A második magyar rapszódia az 1840-es évek második felében keletkezett, A műszerkezete világosan tagolt, két nagy egységre osztható. Az első rész lassú tempójú, ünnepélyes és elmélkedő hangvételű. A zene szabad ritmusú, gyakran improvizatív hatást kelt, mintha egy magányos, prímás, panaszos dallama szólalna meg. A hangsúly itt nem a virtuózításon, hanem a kifejező erőn van. Ezt a befelé forduló hangulatot éles ellentétként követi a második rész, amely élénk, tüzes és táncos jellegű. A tempó fokozatosan felgyorsul, a zene egyre felszabadultabbá válik, és a hangsúly a lendületen, valamint a technikai bravúron van. Ez a rész a magyar verbunkos és csárdás világát idézi, ahol a ritmus és az energia uralkodik. A zongora itt szinte zenekari hangzást kap, a gyors futamok és erőteljes akkordok a mű diadalmas lezárásához vezetnek. Liszt mesterien használja a zongora kifejezési lehetőségeit, hangszerét hol lírai, hol drámai, máskor kifejezetten virtuóz eszközként szólaltatva meg. A második magyar rapszódia jelentősége túlmutat önmagán. A mű nem csak Liszt egyik legismertebb alkotása, hanem a magyar zenei karakter nemzetközi megjelenítésének egyik kiemelkedő példája is. Számos átirat készült belőle és a mai napig gyakran hallható hangversenyeken, valamint a populáris kultúrában is. A darab méltó módon foglalja össze Liszt Ferenc művészetének lényegét, a virtuózitást, az érzelmi gazdagságot és a nemzeti ihletettséget. A második magyar rapszódia nem pusztán egy rendkívül nehéz zongoradarab, hanem egy olyan alkotás, amely a magyar lélek sokszínűségét és szenvedélyét emeli művészi szintre, s amely mindmáig méltán tartja meg helyét a világ koncertszínpadain. Hallgassuk most meg a művet Cifra György előadásában. Thank you.
Thank you.
Elhangzott Liszt Ferenc második cis-moll magyar rapszódiája Cifra György előadásában. A 9. rapszódia a magyar rapszódiák sorozatán belül különleges helyet foglal el, mivel hangvételében és karakterében eltér a legismertebb virtuóz daraboktól. Míg a rapszódiák többsége elsősorban a szenvedélyes, tüzes magyar tánczene világát idézi, addig a 9. rapszódia jóval visszafogottabb, bensőségesebb hangulatú mű, amely Liszt lírai oldalát állítja előtérbe. A mű az 1840-es évek végén keletkezett, és a 19 magyar rapszódiából álló ciklus része. Ezekben az alkotásokban Liszt Ferenc a korabeli magyar cigányzenészek előadásmódjából merített ihletet, amelyet a 19. században a magyar nemzeti zene egyik legfőbb kifejező formájának tekintették. A 9. magyar rapszódia alcíme, a Pesti Karnevál, arra utal, hogy a mű hangulatában a városi, ünnepi zenei világ is megjelenik, ugyanakkor Liszt ezt nem külsőséges látványosságként, hanem inkább finom, stilizált formában ábrázolja. A rapszódia szerkezete világos, ugyanakkor kevésbé drámai, mint például a második magyar rapszódiájé. A mű alapvetően lírai karakterű, és nem épül olyan éles ellentétekre, mint a lassú és gyors részek hagyományos váltakozása. Zeneileg a 9. magyar rapszódia legfőbb jellemzője az elegancia és a dallam központúság. Liszt itt kevésbé a virtuóz technikára, sokkal inkább a kifejező erőre helyezi a hangsúlyt. A dallamok gyakran éneklő jellegűek, mintha emberi hangra íródtak volna, a kíséret pedig finoman támogatja őket. A díszítések nem hivalkodóak, hanem a dallam természetes kibontakozását szolgálják. A mű hangulata összességében derűs, olykor nosztalgikus, mintha Liszt egy idealizált képet festene a magyar zenei világról. A zongora hangzásait kevésbé drámai vagy szenvedélyes, inkább bensőséges és költői. A 9. magyar rapszódia jelentősége abban rejlik, hogy árnyaltabb képet ad Liszt magyar ihletésű zenéjéről. Megmutatja, hogy a nemzeti karakter nem kizárólag a gyors, tüzes tánczenében fejezhető ki, hanem a lírai, elmélkedő hangvételben is. Bár a mű kevésbé ismert, mint a második magyar rapszódia, zenei értéke és kifinomultsága miatt fontos darabja a ciklusnak. Hallgassuk most meg a művet az Auer Trio előadásában. Elhangzott Liszt Ferenc 9. magyar rapszódiája az Auer Trio előadásában. Liszt 14. magyar rapszódiája a rapszódia ciklus egyik legdrámaibb és legösszetettebb darabja. Ez a mű nem a könnyed virtuózításra vagy a közvetlen hatásra épít, hanem egy komolyabb, sötétebb hangulatú zenei világot tár a hallgató elé. A 14. rapszódia karakterét elsősorban a feszültség és a drámaiság határozza meg. A zene már a kezdetektől nyugtalan, szenvedélyes hangvételt üt meg, amely végigkíséri az egész művet. Liszt ebben a darabban, mintha egy belső vívódást jelenítene meg. A dallamok gyakran töredezettek, kérdőjellegűek, a harmóniák pedig feszültséget keltenek. A zenei gondolatok nem azonnal oldódnak fel, hanem fokozatosan bontakoznak ki, ami komoly figyelmet igényel a hallgatótól. Zongoratechnikailag a 14. magyar rapszódia rendkívül igényes, de a virtuózitás itt nem öncélú. A nehéz futamok, az erőteljes akkordok és a szélsőséges dinamika mind a kifejezés szolgálatában állnak. Liszt a zongorát itt nem csupán hangszerként, hanem drámai eszközként használja. A mély regiszterek súlyos, sötét hangzása és a magas hangfekvésben megszólaló feszült dallamok erőteljes kontrasztot alkotnak. A 14. magyar rapszódiában megmutatkozik Liszt Ferenc rapszódiáinak kevésbé ismert arca. Ez a mű nem a külsőleges hatásra épít, hanem mélyebb érzelmi és zenei tartalmakat közvetít. A hallgató számára inkább elmélyülést, mint azonnali élményt kínál, és éppen ez adja különleges értékét. A mű fontos ellenpontja a ciklus látványosabb, közönségbarátabb darabjainak. Hallgassuk most meg Liszt Ferenc 14. magyar rapszódiáját Hegedűs Endre előadásában. Elhangzott Liszt Ferenc 14. magyar rapszódiája Hegedűs Endre előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes